kútra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Azonosítatlan drónok miatt szombat hajnalig órákon át le volt zárva a hannoveri repülőtér feletti légtér, közölte a repülőtér szóvivője. A péntek esti korlátozás 21 óra 47 és 0 óra 16 között volt érvényben, ami jelentős fennakadásokat okozott a légiforgalomban. 7 érkező járatot más repülőterekre, köztük Paderbornba, Brémába, Düsseldorfba és Frankfurtba irányítottak át. 2 további járat nem tudott leszállni Hannoverben, ezért az onnan induló szombati járataikat is törölték, ezek Frankfurtba és Párizsba közlekedtek volna. A Hannoverische Allgemeine Zeitung német napilap értesülései szerint először egy közeli modern repülőtér térségében észleltek egy drónt, mintegy 80 méteres magasságban. A lap szerint körülbelül egy órával később legalább 2 drón megközelítette a hannoveri repülőteret. Szakadékba zuhant egy autóbusz a pánamerikai autópálya guatemalai részén a nyugati Sololá tartományban. A balesetben legkevesebb 15 ember meghalt, további 19 pedig megsérült, közölték szombaton a helyi hatóságok. A pánamerikai autópálya az amerikai kontinens 14 országán halad át, mintegy 30 ezer kilométer hosszan, Alaszkától egészen Argentína déli részéig. A szombati baleset Sololá tartományban történt egy olyan szakaszon, ahol a sűrűköd gyakran megnehezíti a közlekedést. Németországban több baleset történt a lefagyott utakon. Vasárnap kora reggel a kelet-németországi Szászországban a rendőrség már 32 balesetet regisztrált, és máshol is voltak balesetek. A fővárosban, Berlinben sokan kerültek a sürgősségi osztályra különböző csonttörésekkel a jeges útviszonyok miatt, számolt be a Tagesspiegel újság. A német meteorológiai szolgálat szerint a csúszós körülmények vasárnap még fennmaradnak, különösen az ország középső részén. Hazánk Nemzeti Park igazgatóságainak munkája kiváló példa arra, hogy a teremtett világunk ösztönös szeretete és tudatos védelme hogyan kapcsolódik össze a fejlesztéseken, a programokon, látnivalókon és az ökoturizmuson keresztül, közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető a Magyar Távirati Irodához eljuttatott minisztériumi összegzés szerint hangsúlyozta, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz megvalósítása 2025-ben új korszakot nyit Magyarország természetvédelmében. A 10 nemzeti parkigazgatóság számára elérhető 42 milliárd forintos keretből 59 projekt indult el, amelynek célja csaknem 100 000 hektáron javítani a természeti környezet állapotát. A nemzeti parkigazgatóságok ma már a hazai ökoturizmus legfőbb letéteményesei. Évente 1,6 millió regisztrált vendéget fogadnak, 1000 fős szálláshálózat és 1000 kilométer hosszú tanösvényrendszer áll rendelkezésre, emelte ki az Agrárminisztérium. Informatikai rendszerátállás miatt néhány órán át nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, jegyet vásárolni, és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni, előre kell gondoskodni azok megváltásáról, közölte a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT. A társaság közleménye szerint a 3,5 tonna feletti ösztömegű járművek által használt Hugo rendszerben 2025. december 31-én 23 óra 15 perctől várhatóan 2026. január 1-e 14 óra 15 percig nem lehet majd folyószámla egyenleget feltölteni és viszonylati jegyet vásárolni. Ezért fontos, hogy a fuvarozók a technikai átállást megelőzően a január első napjára tervezett úthasználatukhoz igazodva töltsék fel Hugo egyenlegüket. A szolgáltató közleménye szerint e-matricát sem mindenhol lehet majd venni új évkor. December 31-én 23 óra 15 és január 1-én reggel 7 óra 15 között a viszonteladók csak egy részénél, a nagyobb benzinkút hálózatok töltőállomásain és az online e-matrica viszonteladóknál lesz erre lehetőség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerátállás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni, ezért az útdíj használati jogosultságot érdemes előre megvásárolniuk. Híreink végén az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, nagyrészt derült lesz az ég, legkésőbb az északkeleti harmadban csökken a felhőzet, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, majd nyugatira délnyugatira fordul. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.
Szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Szakál Ádám Márton piarista szerzetes a szeretetből és a tekintélyből fakadó nevelés sajátosságairól beszél.
Fodor Ákossal kezdeném, kis haikut, ami pontosan illik egyébként ehhez a témánkhoz. Az a címe, hogy három negatív szó. Úgy szó, hogy nincs semmi baj. Nincs semmi baj. Ezt szerintem jegyezzük meg, hogyha a gyerekekkel foglalkozunk, akkor gyakran azt érezzük, hogy baj van. De azt hiszem, ez az első, amit mindig föl kell ébreszteni magunkban, hogyha a gyerekekkel találkozunk, akkor mindig valami újról van szó. Ha úgy állunk hozzá a dologhoz, még akár ez a témához is, milyen rettenetes, hogy nincsenek tekintély, akkor nem lesz megoldás. Ha így állunk hozzá egy gyerekhez, hogy a gyerek mindig új, a gyerek mindig újat hoz, a gyerek mindig ártatlan, nincs semmi baj. Nem lehet baj. Gyakran az a érzésem, hogy mi felnőttek szeretnénk nagyon gyorsan a gyerekeket ránevelni arra, hogy baj van. Pedig minél kisebb gyereket látunk, azt hiszem annál inkább tanulhatunk tőle, mint ahogy Jézus Krisztus is mondja, hogy minden új és fantasztikus. Minden újdonság. És ez egy kamasznál is így van. Egy kicsit már kezd belezavarodni, de azt hiszem nagyon vigyáznunk kell erre, ezt az első tapasztalati üzenetem, hogy ne ejtsük kétségbe a gyerekeket. Van nekik elég bajuk, a mi felnőtt bajaink azok nem feltétlenül hozzájuk tartoznak. Tehát nincs semmi baj. Tekintéllyel és szeretettel a nevelésben. Nekem nincs túlságosan nagy tekintélyem. Már is hoznék egy történetet. Szóval a napokban voltam egy osztálykiránduláson, itt segédvezetőként, osztályfőnök úrnak segítettem, és egy nagyon kedves gyerek mellém szegődött, és ahogy beszélgettünk, hát arról is szó volt, hogy milyen vékonyak, milyen kicsik, meg ki mennyire izmos, vannak köztük már hetedikesek, vannak nagy darabok, meg még akik igyekeznek nagy darabok lenni, vagy annak látszani, tehát nagyon nagy a testméret különbség, és erről volt szó, és ott egy kicsit kis csöndben ez a fiúcska megjegyezte, hogy hát azért úgy finoman jelezném a tanár úrnak, hogyha nem veszi rossz néven, hogy figyeltem így az órán a tanár urat, és azért felszedett pár kilót az év során. Ilyen a tekintély, tehát egy hetedikes finoman megjegyzi, hogy most már tekintélyesebb vagyok egy év alatt. Hát nem mondtam neki, hogy volt is miért hízni. Én nem vagyok a nagy piarista nemzedék tagja, aminek egyébként örülök. Talán azért hoztam ide ezt a szót, mert gyakran valamiféle ilyen vágyakkal megyünk, hogy valami nagyot akarunk látni, hogyha tanárról nevelőről van szó. Ezt is szeretném majd egy kicsit árnyalni. Kérdeztem gyerekeket is, 11-eseket Moson-Magyaróváron, az ugye a régi rendszerben a harmadikos, igen, a harmadikos, én teljesen átálltam erre az újra, és 7-eseket is, az mindig is 7-es volt, csak 6-osztályos gimnáziumba járnak. Őket is kérdeztem, hogy egyáltalán mi ez a tekintély szó. És nagyon érdekes beszélgetés volt, mert én cselesen előtte már megnéztem az értelmező kézi szótárt, hogy a tekintet szó nyilvánvalóan benne van. És nagyon sok gyerek, minden értelmező kézi szótár nélkül többen is eljutottak, hogy tekintet van benne, valakire nézek. És azt is eléggé képviselték elég hamar, hogy hát ez nem az ő dolguk. Tehát ők vagy kapnak tekintélyt, vagy nem. Eléggé azt jelezték vissza, hogy az a jó, hogyha felnőttek tekintélyek. Úgyhogy valami olyasmi van, hogy nincs semmi baj, ezt jegyezzük meg, aztán azt, hogy valahol nekünk van ezzel dolgunk. Szoktuk kétségbe esetten hallani azokat a gondolatokat, hogy nincsenek manapság már tekintélyek. Ez nem a gyerekek hibája, hanem tulajdonképpen nekünk kell elgondolkodni, hogy mi is a tekintély. Én iskolában dolgozok, és nagyon sok mindent kaptam a gyerekektől. Történeteket próbálok idehozni majd, hogy is merül föl ez, hogy hogyan is állunk a gyerekek előtt. És pár kérdés azért van, amit már ide előre teszek, és lehet, hogy a végén újra fölteszem ezeket a kérdéseket. Lehet-e tekintélyé válni? Át is fordíthatom, hogy kell-e tekintélyé válni? Lehet-e valakit tekintélyé tenni? Vagy kell-e valakit tekintélyé tenni? Miért nincsenek manapság tekintélyek? Kellenek-e egyáltalán tekintélyek? És akkor valami olyasmit érzékelünk, hogy mintha ez valami eszköz lenne. Van valami eszköz jellege a tekintélynek, hogy egy szükséges dolog a neveléshez. Nagyon jó a címválasztás, hogy szeretet is kell hozzá, de úgy tűnik, hogy itt van valami feszültség, hogyha csak szeretjük a gyereket, és nincs valami tekintély, akkor elszabadul a pokol. Urbanek Rudolf atyát, idős tanár, 85 éves már, és kérdeztem őt is erről a tekintélyről, meg Varga Zoltán atyát is, mind a ketten nyugdíjas tanárok. Varga Zoltán atya azt mondta, hogy ez nem kérdés, van vagy nincs. Valamelyik tanárnak van, valamelyiknek nincs. Rudi bácsit is, Urbanek Rudolf atyát is megkérdeztem, ő azt mondta, hogy hát ha nincs neki, akkor nincs. De Rudi bácsi, akkor ezt meg lehet szerezni? Aki ezt meg akarja szerezni, az már veszett fejsze. Az van. És akkor ő beindult és mondta, hogy hát nem szabad rámászni a gyereknek, de azért szólni kell neki, és egyébként is. Mondom, hát Rudi bácsi, de hát hogy van azokkal a tanárokkal, akiknek nincs? A félnek a gyerekektől. Mondom, akkor nem kell félni? Hát nem, nem kell félni. Hát a félsz a gyerektől, miért mész be? Elég erős volt Rudi bácsi, vagy akkor minek mentél tanárnak, ha félsz a gyerekektől? Talán azért ez egy kicsit bonyolultabb ennél, de azt hiszem igaza van. Eszembe jut még a tekintélynél az emléktábla állítás. Egy kicsit kritikusa vagyok az emléktábla állításnak. Pesti diákok nagyon szeretnek, öreg diákok emléktáblát állítani. Az osztályfőnöküknek, valami nagy tanáruknak. De nagyon érdekes, hogy miért van. Én egy kicsit provokatív és lázadó természet vagyok, úgyhogy az érettségiző diákjaimnak azt mondtam, hogy hát nézem én ezeket az emléktáblákat, én, mint osztályfőnök, valakinek rossz emlék is leszek. Tehát amikor kirakjuk az emléktáblát, akkor annyira piedesztára állítjuk azt a tanárt, hogy én zavarba esek, hogy én ott leszek ezen a táblán, és akkor azok az öreg diákok, akik nem szerettek, vagy akiknél valami baj van, hogy fogják nézni azt a táblát? Mondtam nekik, hogy szerintem hagyjuk ezt a táblát, gyűjtsék össze a pénzt, amit erre szántak volna, és a temetésem után menjenek el és sörözzenek egyet, és beszélgessenek. Én remélhetőleg a tisztító tűzből, majdnem Mennyországot mondtam, de azért ne igyekezzünk annyira. Szóval a tisztító tűzből örülni fogok. Ennek jobban fogok örülni, mintha emléktáblát állítanak. Ugyanakkor nyilván nem szabad elvenni ezt a lehetőséget, hogy az identitásunkat így képezzük, tehát hogy emlékezzünk, emlékműveket állítsunk, az a saját identitásunknak fontos. És akkor felmerül az a kérdés, hogy azért van, amikor szeretnénk magunknak emléktáblát állítani. Gyakori, ilyen szallagavatókon manapság, hogy budapesti piarista gimnáziumban biztos, mert fiúiskola, hogy a fiúk úgy beindulnak, és akkor elkapja őket az érzelem. Láttam ballagáson pityergő fiatal embert, aki előtte nagyon kemény volt, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy most mindennek vége, mert milyen jó volt itt. Szóval nagyon gyakori a fiúknál az a gesztus, hogy hirtelen jön nekik, és megfogják az osztályfőnököt, és földobálják. Ugye a szallagavató végén, amikor teljesen felszabadulnak, akkor megfogják, és hát fantasztikus érzés egyébként egy osztályfőnöknek ez a meglepetés, hogy ennyire felmagasztalják. De nagyon furcsa, valljuk be, én bevallom, eszébe jut az embernek, hogy na vajon engem is föl fognak-e dobálni? Mert milyen jó este. Elkövettem azt a hibát, hogy ebben a kis önértékelési zavaromban azt mondtam, mint az emléktáblánál, hogy engem nehogy földobáljanak. Megtették. Akkor kellett rájönnöm, amikor kezdeményezték, hogy na ez is csak rólam szólt. Azért hoztam be ezt az emléktáblát és feldobálást, hogy kicsit feszegessem azt, hogy a tekintély miről is szól. És ezt a gyerekek is visszajegyezték, hogy a gőgös tanárt, vagy aki magát nyomja, ezt így fejezik ki, hogy magát állítja előtérbe, annak nincs tekintélye. Aki bejön, és rögtön kezébe veszi az irányítást, azt mondják, annak van tekintélye, meg aki beszélget velünk, aki meghallgat minket. De a gőgős, aki eljátsza, aki feldobáltatja magát, vagy emléktáblát állíttat magának, az annak nincs tekintélye. Ott úgy látják, hogy itt valami játszmáról van szó, és akkor nem is működnek együtt, az elég kegyetlen dolog, amikor kamaszok nem működnek együtt. A tekintély tehát lehet a saját önképünk megerősítése. Ez szerintem, én most tanárságról beszélek, szerintem papnál, tanárnál, szülőnél, de akár még a diáknál is létezik. Fordítva is elképzelhető egyébként, olyat is tapasztaltam, hogy direkt tekintélyé teszik a tanárt, mondjuk ez az öreg diákoknál fordul elő, hogy az önértékelést növeljék. Tehát ha nekem jó tanárom volt, akkor az én iskolám jó. Az ugye most azért ilyen gyermekabúzus ügyeknél, a sérüléseinknél, a elrontott pedagógiánknál azért előjön az, hogy ilyenkor elkezdjük tagadni a dolgokat, mert mégiscsak az én iskolám nem lehet rossz, mert az én vagyok. Én zseniálisnak tartom Ottliknak az Iskola határán könyvét, pontosan ezért, mert egy ilyesminek a feldolgozása, hogy szeretem is az iskolámat, meg nem is, de nem tudok belőle kilépni. És nagyon őszinte szerintem az Ottlik ebből a feldolgozás szempontjából, hogy a negatívval együtt kell feldolgozni a középiskolás éveinket. Úgyhogy tulajdonképpen fordítva a diák is csinálhat hamis tekintélyt. És akkor azt látom, hogy mind az én tapasztalataim, mind a diákok visszajelzései alapján, hogy a tekintély kapcsolaton alapul számukra. Tehát úgy tekintélyt szerezni, hogy én azt mondom, hogy legyen, nem igazán működik. Persze elgondolkodtató, hogy én most felvettem a páncélomat. Elmesélem, hogy miért páncél. Ez a ruha. Kezdő osztályfőnök voltam. Mi egy kicsit később fejezzük be a tanulmányokat, piaristák, mert teológiát is kell, de azért elég fiatal, 30 alatt voltam. Most sem vagyok túl idős azért. Gyenge voltam, tehát erős akartam lenni. Hogyha fogadórára mentem a szülőkhöz, akkor nagyon gyorsan eszembe jutott, hogy most föl kell venni a reverendát. Én nem mindig hordom. Van, amikor igen, van, amikor nem. Nem csinálok belőle nagy műsort, szeretem hordani, ha pedig nem annyira kényelmes, akkor lehet, hogy annélkül megyek be az órára. De a fogadórán egyértelműen éreztem, hogy ide reverendába kell bemenni, mert ez a páncél. És hogy hallgattam a többi kollégát, egy civil tanárnak máshogy viselkednek a szülők. Ez jó is lehet, ha jól használom, mert egy bizalmat is adhat, de el is lehet rontani, és akkor meg csak páncél. Tehát előnnyel indultam a fiatal kollégáimhoz képest, mert eleve nagyobb tisztelettel közelítettek a szülők. Koralszínű Kalazancius mozgalom pulóvere reklámhelye, a gyerekek már nevetnének. Hogyha ebbe a pulóverbe jöttem volna be, akkor most hogyan is hallgatnánk ezt az előadást? Ez létezik, hogy viseletek tekintélyt adnak. Lehet ez jó is, egyenruha tekintélye. Itt is a társadalom válaszol, ezt a gyerekeknek megtanítani kell valahogy. Egyből ő nem tudja, hogy mi ez. Hallottam őt is, amikor idegenek jártak az iskolába, és a gyerekeket kérdezték meg, hogy az a csőruhás ember, az mi az a csőruhás ember ott. És akkor ők elmagyarázták, hogy ez egy szerzetes, és azért van ilyen ruhája. Akkor nagyon lojálisak szoktak lenni, amikor idegenek jönnek be. Szóval a kapcsolat nagyon fontos, hogy tekintély legyen. Ezek a szerepek és ruhák is, de ez nagyon könnyen ki tud üresedni. Azt a gyerekek, fiatalok nagyon gyorsan rájönnek, hogy nincs mögötte tartalom, csak páncél. Ha sikerül átadni a tartalmat, akkor lehet ez jó emlék is. Tehát egy nagyon nagy felelősség van bennünk, és akkor tegyük átvitt értelembe ezeket, hogy papírruha, tanári ruha, szülői ruha, minden, ami jelzi, ami azonosít. Ezek lehetőségek, de nagyon, nagyon jól és hitelesen kell vele bánni, és akkor kezdek eljutni oda, ami talán szeretném, hogyha itt egy főüzenet lenne, hogy a kapcsolat és a kapcsolatban való hitelesség tud tekintélyt teremteni. És akkor tudnak a tekintély szerepek, a tekintély szereplők és a tekintélyt jelképező jelképek, eszközök hasznossá válni. Mert önmagában, ha csak ezek a jelek adják a tekintélyt, mondjuk az iskola hírneve vagy bármi, és nincs benne tartalom, akkor az akár még rosszra is fordulhat, amikor rájön az illető, hogy rajtam keresztül nyomtak egy tekintélyt, ami nem is létezik. Fiatalok azt mondták, hogy ez nem tekintély, ami el van játszva. Az a tekintély, aminek van tartalma, ami mögött van kapcsolat, meghallgatás. Tekintélynek van iránya, hogy a szóban benne van, hogy tekintek valakire. És ugye ezt a fiatalok is megfogalmazták, hogy hát ez ilyen szempontból rajtuk múlik, mert ők tekintenek valakire, de hát ha nincs, akkor nincs kire tekinteni. Tehát ők nem tudják a tekintetükkel megalkotni. Ugyanakkor ezt pedig éppen Urbanek Rudolf atya felhívta a figyelmemet ezekkel a mondataival, hát ha nincs, akkor nincs. Azaz nagyon nehéz kérdés az, hogy generálható ez? Igen. És tulajdonképpen jó tanácsot kaptam Rudi atyától, hogy hát ismerni kell magadat. Ő ezt már így nem mondta 85 éves korában, ez túlságosan pszichológus megfogalmazás az ő korához. Ilyen finom pszichológiát nem tanult, meg érzelmeket, meg ilyesmit. De azt mondja, hogy amikor azt mondja, hogy nem félhetsz a gyerekektől. És itt eljutunk oda, hogy ha tudsz irányítani, ezt is mondta, nincs olyan, hogy a gyerek fölidegesít téged. Hogy lehet, hogy egy gyerek? Ja, nincs, hát ez nem lehet. Te nem teheted meg, hogy ideges legyél egy gyerektől. Persze, hogy az vagyok. De ezt nekem kell irányítani, amikor felhúzza a frusztrációt, és akkor ideges leszek. De ha én ilyen értelemben tekintély akarok lenni, akkor saját magamon kell dolgozni. Tehát ezt is mondta, az ordítozó tanár, ezt egyébként pont ugyanígy mondták a 11-esek, mint Rudi bácsi, 85 évesek és 17 évesek találkoznak. Ferenc pápa is ezt mondja, hogy az öregek és a fiatalok gyakran nagyon jól megértik egymást. Az ordítozó tanár, ez nem tekintély. Az magával foglalkozik, nem velünk. És nem saját maga kezeli a problémáit, hanem ránk nyomja. És akkor jöjjenek már a történetek, mert azok sokkal kedvesebbek, mint amikor én 45 percig elméletekről beszélek. A kedves, érdekes és egyszerre zavarba ejtő mondatok. érettségi után beszélgetek diákjaimmal, az volt a kérésem, hogy kritikát is mondjanak érettségi után. Ez egy ilyen érdekes szertartással volt, vezessük át őket a fenntartható rendszerekbe, hogy akkor tegeződjünk, most már lehet sörözni is, de ők hívjanak meg, most már gondoskodjanak rólam. Néha egészen aranyos volt, mert volt, aki 18 éves kora ellenére inkább 16-nak nézett ki, de meglépte ezt a lépést. És akkor egy ilyen beszélgetésben mondta egy fiatal ember, hogy a tanár úr olyan nekem, mint az apám. Rettenetesen zavart be ejtő mondat. És ez ugyanolyan, mint ez a páncél dolog, hogy félre lehet érteni. Igazából azóta ezt a fiatal embert nem láttam. Majdnem beleéltem magam, hogy hű, valami. És egyébként tudtam róla azt, hogy tényleg nagyon gáz van otthon a szüleivel. Tehát, hogy tényleg egy nagyon súlyos dologról van szó, amivel is szépen lassan elmesélte. És hát igen, nyilvánvaló. Ráadásul egy fiúiskolába ment, egy férfi tanár, aki ráadásul egyébként jobban is ráér, mint a többi tanár, lehet vele beszélgetni. Én valószínűleg neki ott egy apakép voltam. Egy apa szereplő. És talán azt hiszem ez egy a korosztály fejlődésében is benne van az elszakadással kapcsolatban. Hogy igen, az elszakadás során a saját apánk egy kicsit nehezebb, és akkor a férfi figurák, pláne a kamasz fiúknak fontosak. Neki akkor én apa figura voltam. Ez igaz. De ha én ezt folytatom, és azt mondom, hogy na most én elkezdek dolgozni, mindenkinek apa figura legyek, na akkor már elrontottam. Tehát ez nem tudom mennyire tekintély, de valami ilyesmi. Akkor és ott az így volt. És lehet, hogy most már zavarba esne ettől a mondatától, nyilvánosan. Lehet, hogy magában egyébként őrzi ezt az emléket, és azt is mondja, hogy jó, hát akkor így gondoltam, most már nem. Tehát vannak ilyen nagyon szép mondatok, amiket el kell fogadni, mint a feldobálást, de óvatosan kell kezelni, hogy ne úgy éljük bele magunkat. Ez talán rímel arra, hogy kezelni kell magunkat egy önismerettel, mert különben félre csúszhatunk. Nagyon érdekes kérdés például, hogy a mester hogyan lesz mester. Jó kis történeteket hagyunk buddhizmusról, kereszténységről is, a mesterem volt. A mester folyamatosan zavarban van egyébként, mert szeretne tanítványokat, bevallom. Tehát az a bensőséges kapcsolat a mester és a tanítvány között, az jó. Hát végülis ezért megyünk tanárnak, nem azért, hogy kínozzuk magunkat. Na de a mester csak akkor mester, ha független és önállóan is mester. Hagy osszak meg egy történetet ezzel kapcsolatban. Már nagyobbak voltak a gyerekek, tizedikesek, 16-17 évesek, és kis busszal vittem őket kirándulni. Ilyen nagy gyerekeknél 8 gyerek a kis buszban, segédvezetőt már nem vittem, második felnőttet, mert ezek már viselkedni is tudtak, jó, nem viselkedni, kondicionálva voltak, tudták, hogy miért vagyok ideges és miért nem. És akkor este, én is fáradt voltam jó pár hét tanítás után is, aj, de jó, este társasjátékozni fogunk, főztünk, vacsora, társasjátékozás. És mondtam, hogy de akkor társasjátékozás. De mondom, gyerünk már, hát tök jó lesz. És ugye egy kicsit el is képzeltem ezt ilyen, hogy aztán ilyen bensőséges beszélgetésbe megy át meg. És akkor egyszer csak láttam ezt az ellenállást, el akarnak vonulni a szobába, meg sétálni a faluba. A kocsma nem volt már nyitva, tehát attól nem féltem. És akkor egyszer csak elhettem, hogy Ádám, ez te vagy? Mit csináltál te annó az osztályfőnököddel egy kiránduláson? Foglalkoztál vele, hogy mi van vele, jól érzi magát, és akar-e társasjátékozni, vagy nem? Hát azt élvezted, hogy elvonultok és beszélgettek. Most is emlékszem a hatalmas éjszakában nyúló beszélgetésekre a barátaimmal, hát ezért volt jó, hogy elvitt az osztályfőnök túrázni. Hogy végre kicsit kiszabadultunk, máshol összehozott minket. Mondtam, itt van ez a szoba, én itt alszom külön. Azt kérem, hogy úgy 11 körül kicsit csendesebbek legyenek, mert én szeretnék aludni majd. De beszélgessenek, holnap reggel 8-kor ébresztő, oldják meg, hogy használhatók legyenek, de tudom, hogy a legjobb éjszaka beszélgetni. Bevonultam a szobába, és rosszul éreztem magam. Mert az a dolgom. A mester akkor élje meg azt is, és akkor lehet, hogy valamikor arról kell majd mesélnem, hogy figyelj, milyen, amikor egyedül vagy, milyen, amikor helyzeteket akarsz kitalálni, mesterkét helyzeteket irányítani és manipulálni embereket, hogy jól érezd magad. Hát én egy kicsit előrébb voltam ebben a helyzetben náluk, és tapasztalati tanulással tanultam meg, hogy nem mászunk rá a diákra, nem manipuláljuk, hanem ha rosszul érzed magad, akkor te találd meg a megoldást. Olvasd könyvet, menj el sétálni, azt is megtettem, imádkozzál, te vagy a mester. Neked önállóan is annak kell lenni, nem a diákjaid. Ha nincs önálló üzeneted, akkor nem leszel mester, nem leszel tanár, és nem leszel tekintély. Ha a diákok kellenek hozzá, akkor hova jutunk? Azt hiszem, hogy ha mondjuk a legnagyobb mesterünkre, Jézusra tekintünk, akkor látjuk ezt az autonómiát. Akkor is elmegy imádkozni, hogyha nem akarnak az apostolok. És lámlám egy idő után megkérdezik, hogy mit is csinálsz ott.
Szakál Ádám Márton piarista szerzetest hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az igazi szabadság az, amikor a teljes életedet át tudod úgy adni az Úr kezébe, hogy tudod, hogy semmi nem történik az ő akarata nélkül.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Vendégünk a Lélekhangolóban Kemenes Barta Edit, feleség, édesanya, nagymama és egy dinamikusan fejlődő cég, a Kemenes Cukrászat tulajdonosa és ügyvezetője. Interjunkból kiderül, hogy hétköznapjait és ünnepeit egyaránt bátran vállalt Isten hite járja át. Egyik lelkes segítője a cégben egyetemista unokája, Veres Péter István, aki szintén megszólal a beszélgetésben. Hallgassák őket szeretettel!
Prédikációt szeretném idézni, amit vasárnap hallottam, abból egy mondatot, nagyon megragadott. Mindannyiunk mély vágya a biztonság, a szeretet, szeretni és szeretve lenni. Az értelmes élet, aminek van célja és része a küldetés tudat. Amennyire elmélyedtem az életében, azt gondolom, hogy ezek igazak önre nézve.
Nagyon szép, amit felolvastál. Egy biztos pont az ember életében, az Úr Jézus. A többi az minden nap változó, akár érzésekbe, akár bármibe. De amibe kapaszkodhatunk, az egy és örök. És olyan biztonság az talán még a szülői szeretetnél is, nem talán, hanem biztosan, mert a szülő is csak ember. De az Úr szeretete az semmihez nem hasonlítható. És az Úrnak mindig egy terve van velünk, hogy a legjobb emberek legyünk.
Köszönöm ezt a bizonyságtételt, ez nagyon erőt adó volt. Különösen is azért, mert azért elég sok nehézséggel szembe kellett néznie az élete során. A legutolsó, amire így a közelmúltból emlékszem, az a tűzeset Biatorbágyon, de ez csak egy a sok közül. Úgyhogy tényleg szükség volt erre a hitre, ami átsegítette a nehézségeken.
Szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy olyan környezetben születtem, ahol hitbe jártak a szülők, a nagyszülők, tehát azt láttuk és abban éltünk, hogy van, akihez fordulni a nehézségek idején. De van, hogy az ember elfelejti, hogy hamarabb kell összefogni a kezet, imára kulcsolni, hanem hogy meg akarunk oldani saját magunk. Ezt is, azt is. És akkor, mikor eljutsz oda, hogy egy falba ütközöl, akkor a homlokunkra csapunk, hogy jó, akkor jön az Úr, mert ő a biztos pont. Tehát minden nehézség végén a kilábalás, az mindig az Úrtól jön. A többi azok ilyen köztes időszakok, próbálkozások. És én nem hiszem, hogy ez másképp lenne másnál. De ahogy az ember idősödik, csökken az a időintervallum, amikor saját magam akarom megoldani, és hamarabb fordulok az Úrhoz.
Jó hallani, hogy így áll mindehhez, mert azt gondolja az ember egy vállalkozóról, bár ön egy kedves, törékeny hölgy, de hogy nagyon fontosak az olyan dolgok, mint a haszon, a nyeresség, a siker, de eddig nem ezeket emelte ki.
Én nem hiszek abban, hogy az ember többfajta tud lenni. Tehát otthon vagyok egyfajta, a templomban még egy, aztán a vállalkozásban pedig egy üzletasszony. Név szerint igaz, mert otthon édesanyja vagyok, feleség, sőt, nagymama már, hála jó Istennek, de az embernek a lelke az nem ilyen vagy olyan, hanem egyfajta. És hogyha otthon szeretettel fordulok a családtagjaim iránt, szeretettel fordulok a férjem családja iránt, hiszen ha az enyémeket szeretem, akkor azt gondolom, hogy az a szeretet az átvihető a másik oldalra, és mert mindig magunkból kell kiinduljunk. Ugyanaz történik egy cégbe is, őket is a családtagjaimnak tekintem. Nyilván nem tudok olyan szinten a szülőjük lenni, most ezt így idézőjelben mondom, de amennyire csak lehet, segítőkész vagyok, és az eljut odáig, hogy gyakorlatilag hiába százan dolgozunk a cégnél, mai nap is történt olyasmi, hogy én úgy beszélek velük, mintha az édesanyja lennék, mert nem tudom elengedni azt, amit nem csinál jól, hogy én szépen ne hívjam fel a figyelmet. És ez néha vonatkozik a hitre is. Én senkire nem erőszakolom az én saját hitemet, de soha egyetlen egy pillanatig se gondolkodtam azon, hogy nekem nem kellene hálát adni előttük is. Például akár egy céges összejövetelen. Most ugye egy vadonatúj épületbe vagyunk januártól, és annak apropóján is a Jóistennek hálát adva a többiek előtt. Azt gondolom, hogy az a elfogadás a munkatársaim részéről, mert ugye ott sem mindenki hívő, de mindenki az őszintességet leveszi, hogy az hívő jövő vagy nem. És mivel engem úgy ismertek meg, hogy én ilyen vagyok, és a szókimondásom vagy ami, akkor soha senkinek nem jut eszébe, hogy az baj lenne, hogyha akár egy ünnepségen együtt imádkozunk. Most megadatott nekem, így hirtelen eszembe jutott, hogy júniustól ingyenes étkeztetés van a cégemnél az összes dolgozó részére. És egy nagyon-nagyon szép, igényes ebédlő van, konyha van, és ebédszünetbe jönnek három csoportba, és ebédelnek. És akkor az asztalra kinyomtattam és kitettem az egyik asztali áldást, hogy ott legyen. És ezt mindenki jó szívvel fogadta. És azt gondolom, hogy ez is egyfajta missziója a hívő embernek, a hívő üzletasszonynak vagy üzletembernek, hogy kötelességünk igenis példamutatással és ahol csak lehet utat mutatni. De ehhez példásnak kell lenni, hogy nem csak beszélünk róla, hanem teszünk is értük.
Tehát akkor nincs negatív visszhangja, vagy nem tartja egy-két ember furcsának, hogy máshogy áll az élet dolgai.
Nem hiszem, hogy naív lennék. Én soha nem tapasztaltam, én szeretetet és tiszteletet tapasztalok. Ez egy kicsit néha nehéz is, hogy a nagy-nagy dolgokba azért csak mindig eljutnak hozzám. És azért ez a Edit néni van egy perce, ez sokszor elég sok percbe kerül, de a Jóisten, amíg egészséget ad, addig biztosan helyt tudok állni, de vannak már mögöttem, akik majd tovább fogják vinni, és ugyanilyen lelkülettel, úgyhogy ebből a szempontból nyugodt a szívem.
Lélekhangoló.
Családtagok viszik tovább?
Családtagokból is, de mivel nálunk úgy működik a családba, gyakorlatba, hogy attól, hogy van egy jól működő vállalkozás, ez nem kötelez senkit arra, hogy ott kell dolgozni. Éppen ezért a legkisebbtől a legnagyobbikig mindenki részt akar venni ki, amit tud. de van azért saját szakmájuk. Tehát a nagyobbik lányom ügyvéd, ő neki nagyon szép karrierje van, neki is felnőtt gyermekei vannak, de nagyon sokat segít. Tehát most már régen szerződések egyéb minden intéztem magam, de most már sok mindenben azért ott van ő, leveszi a vállamról ezeket a nehézségeket, több mindenben azért részt vesz. A Péternek az édesanyja, ő egy betegség után ő tanítónő, a mestersége, ugye, hivatása, inkább azt mondom, azt is úgy üzte, és egy súlyos betegség után bekerült hozzánk inkább, mint nézelődő vagy ott, és aztán ott ragadt és megszerette, úgyhogy mi együtt dolgozunk most már több mint 10 éve. És az unokák mindenki valamilyen szinten a cégbe besegít. Tehát Péternek eltökéltsége, ő már most az egyetem alatt nagyon sokat segít ebbe a média világába.
Olyasmit tanul az egyetemen?
Igen.
Kommunikáció szak?
Igen. De a másik egyetemista unokám, aki a Pázmány Péterrel jár jogra, ő bombonokat készít, meg csoki díszeket, meg ilyeneket a cég részére. Tehát mindenki valamilyen módon hozzájárul, és saját egzisztenciát akar teremteni, akárha iskolába is jár, de ez 10 éves koruktól. Péter, ő vagy 3 évet pincérkedett. 4-et. Nagyon, nagyon ügyes volt ő is, és mindenki valamilyen formában, pont amiatt, hogy nem kötelező, hanem így a szíve vágyuk szerint. Szerető, szép családdal áldott meg a Jóisten, nem is tudom, hogy mivel érdemeltem ki.
A család és a hivatás, ez így ennyire össze tud fonódni, és jó értelemben. Tehát akkor nem kell választani a kettő közül, mert ugye a legtöbb nőnek ez nagy dilemmája, hogy találja meg az egyensúlyt a hivatása és a családja között.
Azt gondolom, hogy egy saját vállalkozás azért az irányítható úgy, hogy ebben ne legyen hiány, hogy a család együtt van, hiszen mi osszuk a saját időnket. Például mi mindig együtt ebédelünk. A 11-ből legalább 3-4 biztos, ez felváltva. Hol egyik, hol a másik. De mivel egy udvaron lakunk, 3 külön lakrészbe, de egy udvarba megyünk ki, a pincén keresztül van egy közös átjáró is, ezért a nagyihoz nagyon sokat átszaladgálnak, meg a lányaim is átjönnek, még úgy is, hogy napközben is ugye együtt vagyunk, találkozunk, beszélgetünk. Tehát jó nekünk együtt, a vejeimet is nagyon szeretem, megbecsülik a lányaimat. Nem mondom, hogy néha nincs összezördülés, de nálunk harag nincs. Mindenkit elfogadunk olyannak, amilyen. Az egyik egy kicsit nagyobb a vérmérséklet, a másik csendesebb, a harmadik ilyen-olyan. Tehát nem vagyunk szentek mi se. De szeretjük egymást, és ez a lényeg.
Ugyanaz a nyelv, ugyanaz a rossz, ugyanaz a fény, ugyanaz a tűz, ami ugyanúgy él. Csipke bukódnak tüzénát, szelíd erős hangján megszólíts magában rád. Egy szavával mindig megáll. Ő a kezdet, ő a forrás, vele tűzön, vizen megyek át.
Nélek hangolónkban Kemenes Barta Editet, a Kemenes Cukrászat ügyvezetőjét és unokáját, Veres Péter Istvánt kérdezi Gazdag Zsuzsanna.
Említette a lányait meg az unokáit, a kedves férjéről lehet-e még tudni valamit, hogy ő mennyiben, vagy hogyan kapcsolódott, vagy kapcsolódik be?
Mi nagyon sokat dolgoztunk együtt, és a 2007-es, 2008-as gazdasági világválságban akkor Ő egy kicsit elengedte ezt az egész dolgot, azért 60 év fele mentünk, akkor már én 56 voltam, és én nem tudtam elképzelni azt, hogy innentől kezdve akkor hátradőlünk és sorozatokat nézünk, mint ahogy mások teszik, vagy sokan. Ugye sok mindent elveszítettünk akkor a válság idején, és mikor tud az ember nagyon fölnézni az égre, mikor nagyon mélyen van, hát ez akkor volt. Valahogy az Úr nekem olyan türelmet adott ehhez az egészhez, nagyon-nagyon sokat imádkoztam, több mint egy év, másfél év, amikor így megszületett a lelkembe, hogy szeretek sütni, és mindig mások is szívesen kóstolták, megették meg, sőt, még az előző cégnél mindig karácsonyra én sütöttem, főztem, és mindig mondták, hogy jaj, Edith néni, ezt kellene csinálnia. És akkor ugye legyintettem erre a dologra, és aztán egyszer mégis eljött az az idő, hogy így előkerült ez a téma, és sok mindent figyelembe véve a tapasztalatokból minden, úgy éreztem, hogy ez egy nekem való dolog. Bátorság kellett ahhoz, hogy újra a hitelt felvenni, amiből el tudom indítani. És a lányaim voltak azok, akik nagyon mellettem álltak, és hittek, hogy ebből lehet valami. A férjem annyira nem. És ezért Kemenes is a neve a cégnek, az a lánykori nevem, és így lettek cégtársaim a két lányom. Aztán a férjem is besegített sok mindenbe, de igazából a céget mi hárman vezetjük.
De most akkor már biztos másképp látja egy utólag, már mint a férje, hogy örül, hogy ön nem adta fel.
És igen, nagyon örül. Mai napig ott van ő is, és bármiben, amiben kell, akkor segít. Ő inkább ilyen műszaki beállítottságú, és gépek, egyéb minden, hogyha probléma van, akkor benne bízhatunk.
Vannak most olyan újabb terveik esetleg, hogy így közeledik az év vége, vagy a következő év, amit még meg akarnak valósítani. Említette itt, mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, hogy volt egy felvétel is, az lehet, hogy a reklámnak a része, vagy esetleg készül valami.
Igen, én nem is tudom, el is felejtettem megkérdezni az unokámtól, itt ő a főnök. Tehát szól, hogy mama, akkor most elindítjuk a te csatornádat, most konkrétan nem tudom, hogy az milyen csatorna, vagy hol lesz, de hát teljesen megbízom bennem. Ilyen heti 3 sütés az biztos, hogy lesz. Ma azt forgattuk le, aztán, hogy annak a sorsa tovább, ez már nem az én asztalom.
Péter, a nagymamád említette, hogy vannak ugyan különböző szerepek egy ember életében, de nem kell bizonyos szerepekben másképp viselkedni. Te kívülről másnak látod-e nagymamaként esetleg, és másnak látod-e, amikor üzletasszonyként a mindennapi munkáját végzi?
Nem, igazából mama ugyanúgy viselkedik otthon, mint a cégnél is, tehát ugyanúgy szokta az embereket is kezelni, mint ahogy otthon minket. Bármikor valakinek valami gondja van, mindig fordulnak felé, vagy félre mennek, megbeszélik. Mama mindig segítőkész. Én szoktam mamának néha mondani, hogy mondom, most bejöttem dolgozni, a munkát beszéljük most, nem az otthonit vagy a magánéleti dolgokat, hanem most haladnunk kell, mert pörgés van. Én vagyok az ember inkább kettőnk között, amikor beszoktam menni, hogy most munka van, most nem foglalkozunk az olyan dolgokkal. De mama mindig szokott ugyanúgy, amikor együtt forgatunk ketten, vagy éppen amikor csak felmegyek az irodába valami cuccomért, mert le kell vigyem forgatáshoz, akkor is szokott sütni, vagy plusz ebédet csinálni, hogy nagymama az mindig nagymama lesz, mert mindig szereti, hogyha esznek az unokák, úgyhogy ha valaki jön, akkor általában az így szokott kinézni, úgyhogy mama az teljesen ugyanolyan otthon, mint a cégnél is.
Szóba került, hogy te leszel az, ha jól értem, aki a YouTube csatorna ez?
Fenn vagyunk mind a YouTube-on, Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Ez a 4 platform, amit most mi így nagyon nyomunk, mert kell. Most jelenleg indítjuk majd a weboldalt is, hogy legyenek kint majd olyan cikkek rólunk, saját ilyen belső működéses, hogyan nyílt, olyan gondolatok, amiket így ott tudunk megosztani. Mamának a csatornája meg igazából azért lesz jó, mert ott meg tudja is osztani azokat a recepteket, amiknek az lesz a lényege, hogy mások is el tudják otthon készíteni, mivel nem tudjuk sajnos megosztani azokat a recepteket, amik már gyártásban vannak. Úgy gondoltam, hogy nagyon jó lenne egy olyan csatornát mamának készíteni, amivel tudunk adni is valamit, amit otthon is tudnak készíteni mások. Nekem van jó pár ismerősöm, akinek van saját csatornája nagy nézettséggel, és akkor innen jött az ötletem, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy saját csatornát mamának, amin ő bármit, amit szeret, neki tudunk rakni.
És mikorra tervezed az indulást?
Vagy karácsony után, vagy inkább megvárjuk az új évet is.
Egyébként milyen nálatok a családi karácsony?
Nálunk a családi karácsony az úgy szokott kinézni, hogy 24-én reggel, ugye mivel mi hárman házban lakunk egymás mellett, nálunk szokott jönni reggel a Jézuska. Amikor felkelünk, akkor jönnek át unokatesóink és mamáik is, és akkor ott együtt megkezdjük a karácsonyt, és akkor délután elmegyünk templomba, és utána szokott jönni a Jézuska a keresztanyukámékhoz, és ott eltöltünk egy pár órát, beszélgettünk, unokatesónkat társashozni szoktunk, úgyhogy mi nagyon sokat töltünk így együtt, minden vasárnap templom után is együtt szoktunk társashozni. Akkor miután keresztanyukámnéktól elmegyünk, este mamánál szokott lenni ebéd, és akkor ott szokott jönni a Jézuska. Ja, vacsora, igen.
Igen, ott maradunk utoljára.
Ó, Betlehem kisvárosa, mi csendben fekszel ott, álomtalan meződ felett a néma csillagok, de zord utcádon tűnt fel örökké tartó fény, ez éjszakán beteljesült benned minden remény.
Péter elmondta, hogy neki milyen a karácsony, de akkor Edittől is megkérdezném, hogy mit ad a karácsony, vagy mit jelent a családdal töltött idő?
A családdal sok időt töltünk együtt, nyaralni is együtt járunk, de a karácsony az mindig egy varázslatos, különleges dolog. Már az adventben elkezdődik az, hogy a készülődések, és ugye mivel mi édességekkel foglalkozunk, még ott is akörül van, hogy akkor süteményből adventi koszorú. A másik, hogy adományokat hova kell adni. Most is ima órán vagy biblia órán is azért egy 10-15 percet pont arról beszélünk, hogy a gyülekezetben kinek mire van szüksége, és az hogyan tudjuk majd összefogni. Nagyon sok munkát végzünk közösen gyülekezetből a testvérekkel. Tehát, hogy ez az adventi várakozás azért egy csomó mindenről szól. Nem csak tudatba, hogy várjuk a karácsonyt, hanem azt, hogy van egy csomó teendő is, és ilyenkor kinyílik az embernek a szíve és a lelke, hogy hogyan tudjon úgy tenni, ami az Úrnak is kedves. És akkor azért ez elég sok feladat, és mire elérkezünk karácsonyra, akkor az ember már tényleg ünneplőbe öltözteti a lelkét, és akkor az az együttlét ott, hát az én részemről abszolút csak egy hála. Hála az Úr Jézus megszületéséért, és hála a családért, akit adott. És az, hogy ott együtt tudunk lenni mindig, és megtartott az Úr. Persze vannak mindig hiányérzetek, tavaly a nővérem ment el. Azért ezek úgy előkerülnek akkor, de azt tudjuk, hogy jó helyre ment. De a többi az csak, az nagyon nagy hála az Úrnak, hogy eltelt egy esztendő, és megmaradtunk mindnyáron egészségbe, békességbe.
Köszönöm, hogy a hálát így kiemelte, mert ez nagyon ritka kincs manapság, meg akár azt is mondhatná vagy ön, vagy az ön helyébe bárki, hogy úgyis annyi dolga van, és annyira fáradt mondjuk a munkában, és a gyülekezetben is annyi mindent csinál, tehát hogy miért legyen még nyitott mások felé, és miért akarjon segíteni, és nagyon jó volt ezt hallani. Tényleg ez olyan őszintének és igazinak tűnik. És ez nagyon ritka manapság.
Én azt gondolom, Zsuzsa, hogy nem olyan ritka. Én a környezetemben pont ezt látom, hogy mindenki az szerint, hogy mi áll rendelkezésére, nagyon jó szívvel adakozik, és gondol rá, és tesz sok mindent. Sokkal többen vannak azok, akik érzékenyek a mások nyomorúságára. Nem adni nehéz, hanem elfogadni nehéz, azt látjuk. Nekünk van egy alapítványunk, Kemenes a családokért, fiatalokért. Pont ezzel a céllal alapítottuk a lányaimmal, hogy hónapokon keresztül egy és ugyanannak, és többször előfordult ilyen, hogy adományokat adunk. Egy bizonyos idő után úgy érzi, hogy akkor talán tartozna nekünk valamivel, holott soha nem fordul meg az ember fejébe ilyesmi. Hogyha egy alapítvány mögött, de ugyanúgy a cég tudja, vagy én saját magam, vagy akárki adni, akkor az könnyebben megy. Én ezt a szüleimtől tanultam. Olyan érdekes, hogy idős koromra viszont egy mondat, amit édesanyámtól hallottam, pont ilyen esetekben, hogy hadd el szegényt, mert nem tudja, hogy mit csinál, vagy mit mond. Tehát, hogy adott, és aztán szembefordultak vele, és akkor ő mindig azt mondta, nem az a lényeg. Imádkozni kell érte, mert nem tudja, hogy mit tesz, mit mond. Ezért is tartom fontosnak az unokáimba is betáplálni, hogy el kell mondani nekik, akkor is, ha úgy tűnik, hogy nem hallja. El kell mondani, mert ott marad a fejükbe, és majd egy szituációban vissza fog jönni az a mondat, és az nagyon sokat fog segíteni neki. Hogy igen, nem számít az, hogy ki, mi, hogy, az a lényeg, hogy te mit érzel, hogy tudsz róla, hogy bajban van, akkor segítesz. Pont a munkatársaimnak mondtam el a múltkor, mert legyintenek, hogy nem érdemli meg, mert ilyen olyan meg, hogy minek, meg mit tudom én. És mondtam neki, figyelj, addig, amíg nem tudsz róla, hogy milyen bajban van. Addig nincs semmi probléma, de abban a pillanatban, amikor szembesülsz, hogy valaki bajban van, és te túllépsz rajta, az már a te problémád lesz, hogy ott voltál, és nem nyújtottad ki a kezed. Csak hát nehéz, mert mindig mindenhol nem lehet, de úgyis megszólal a Szentlélek, hogy itt dolgod van. A saját hitem is olyan, hogy egyre mélyül és egyre szélesedik. És a mélyülésben azt is érzem, hogy Isten iránt való szeretetem és tiszteletem is az így magasságokba megy. Tehát nem ugyanaz, mint 15 évvel ezelőtt. A próbák ideje alatt egy-egy nehézségből, amikor kikerülünk, sokkal közelebb kerülünk Istenhez ezáltal. Ott, amikor az emberi agy azt gondolja, hogy innen nem lehet kijönni, vagy egy súlyos betegségből, és sorolhatnám, mert sok minden volt már az életünkbe. Emberi ésszel azt gondolod, hogy itt már nincs, és akkor abban a pillanatban, amikor azt mondod, hogy de, mert az Úrnál semmi sem lehetetlen, akkor onnantól kezdve az imádságok által egyszer csak elkezd a békesség megszállni, hiszen odaadtad azt a terhet, azt a nehézséget az Úrnak, és te egyre könnyebb leszel benne. Úgy tud segíteni a hit, az imádság, hogy ha tudod, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, és te tudsz ezzel a gondolattal, szívvel, lélekkel azonosulni, akkor te egy szabad ember vagy. Azt vallom, hogy az igazi szabadság az, amikor a teljes életedet át tudod úgy adni az Úr kezébe, hogy tudod, hogy semmi nem történik az ő akarata nélkül. Én már tudom azt, hogy fölnézek az égre, és megadatik akkor, amikor ő jónak látja. Egyedül az övé a dicsőség.
Kemenes Barta Edit és unokája Veres Péter István hitben, családi körben megélt ünnepekről és jó ízű, áldott munkával megtöltött hétköznapokról szólt hallgatóinknak. A Kemenes Cukrászat tulajdonosát, ügyvezetőjét Gazdag Zsuzsanna kérdezte. A Lélekhangolóban elhangzott interjúkat meghallgathatja az Evangélikus Missziói Központ online felületein is, honlapunk missio.lutheran.hu, A Spotify-on Lélekhangoló néven szerepel podcastunk, a YouTube-on pedig szintén Evangélikus Missziói Központ név alatt vagyunk megtalálhatók. Visszajelzést a következő számra küldhetnek SMS-ben 0620 620 36 79. Szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!